Az, a Faraday-féle törvénnyel folytatjuk, csak mielőtt folytatnám, tehát... A Faraday-törvényt kezdtük el a múlt órán venni, és emlékeznek rá, hogy ott volt egy ilyen összefüggés, hogy indukált feszültség, az a mágneses fluxus változásától függ. Milyen gyorsan változik a mágneses fluxus? És akkor néhány szót szóltam arról, hogy ez a feszültség szó, ez itt félrevezető, ez nem jó, nem korrekt, mert a feszültségnél mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy milyen két pont között van az a feszültség, és itt nem lehet erre a kérdésre értelmesen válaszolni, mert itt az alapkísérletben volt egy folyamatos tehát egy zárt lánccá, egy összeforrasztott dróddarab, ott milyen két pont között van ez a feszültség. Most ezt a kérdést egy kicsit részletesebben megnézzük, hogyha egy kicsit csöndesebbek lennének, mert jobban hallanám magam. Tehát visszamegyünk egy kicsit az elektrostatikához, a fél év elejéhez. Tehát ez emlékeztető, ez már szerepel a füzetben valószínűleg. Az elektromos tér az olyan, hogy a vonal menti integrálja az független az úttól. Ezt úgy is megfogalmaztuk, hogy az elektromos tér az konzervatív tér. Konzervatív tér. Ennek, hogy a vonal menti integrál, ugye az elektromos tér által végzett munka független az úttól. Csak ez azért nem munka, mert nincs még beszorozva ezzel a Q töltéssel. Ha be lenne szorozva a Q töltéssel, akkor az már zsúlban mért munka lenne, hát így most egy ilyen voltban mért mennyiség. Tehát konzervatív tér. Mivel konzervatív tér, ezért lehetett hozzá kapcsolni egy potenciális energiafogalmat, meg egy potenciál fogalmat, az ugye csak potenciális energia per töltés, az a potenciál. Tehát ezért tudtuk bevezetni a potenciál fogalmát, potenciál fogalma kapcsolható hozzá, és az volt a definiáló egyenlete a potenciálnak, hogy igazából potenciál különbséget, azaz feszültséget lehetett csak bevezetni, mert annak van értelme, tehát a két pont közötti potenciál különbségnek, és ez volt a definíciója, hogy a két pont között kiszámoljuk az elektromos térnek az integráját, a vonalmenti integráját, szor mínusz egy. Tehát ez a delta V, ez a feszültség. A feszültség fogalmat az tette lehetővé, a feszültség fogalom bevezetését azt tette lehetővé, hogy ez az integrál, ez független volt az úttól. Ezt, hogy az integrál független az úttól, egyes helyről a kettes helyre a térerősség integrálja, tök mindegy, hogy milyen úton számolom, vagy így számolom, vagy így számolom, az ugyanaz. Ez ekvivalens azzal a mondattal, hogyha elmegyek az egyik úton az egyesbe a kettesbe, majd onnan visszajövök a kettesbe az egyesbe a másik úton, összességében nullát kapok. Ez ugyanaz a két mondat. Tehát ezt a hosszú mondatot, hogy az integrál LDL független az úttól, ezt egy rövid képletben is le lehet írni így, hogy a zárt görbe menti integrál az viszont nulla. Ugye elmegyek az egyes pontból a kettesbe egy tetszőleges úton, majd visszajövök egy másik tetszőleges úton a kettesbe az egyesbe, akkor itt pont a két szakasz kioltja egymást az integrálban. Tehát ez az állítás, ez az elektrostatikus térre igaz, amikor nem mozog semmi töltés. Akkor az ottani elektromos tér, az valóban ilyen konzervatív tér, be lehet hozzá vezetni egy feszültségfogalmat. A Faraday-törvény az tök más. A Faraday-törvénynél ez az indukált feszültség, ez egy szerencsétlen név, mert itt épp az a lényeg, hogy itt, szóval ez szerencsétlen jelölés, azért használjuk továbbra is, mert sokat használják, de írjuk föl, hogy ez szerencsétlen jelölés, mert azt sugallja, mintha lenne itt feszültség, de nincs itt feszültség. Éppen amiatt, mert szóval korrekt alakja ennek a Faraday-féle indukciós törvénynek az ez, hogy a zárt görbe menti integrálja az elektromos térnek, az a fluxus változási gyorsasága. Tehát ez a korrekt alakja az elektromos, a Faraday törvénynek. Tehát a Faraday törvény az azt mondja ki, hogy ha egy térrészben változik a mágneses fluxus, az elektromos teret kelt. E szerint az egyenlet szerint. De az, hogy a zárt görbe menti integrálja nem nullának az elektromos térnek, az azt jelenti, hogy ezek az erővonal, ennek az elektromos térnek az erővonalai zárt görbék. Pont nem olyanok, mint amilyenekről itt beszéltünk, és amilyenekhez lehetne csatolni potenciális energiát, meg potenciált, meg feszültséget. Tehát itt nem lehet feszültségről beszélni, nem lenne szabad feszültségről beszélni, mert egyszerűen nem konzervatív ez az indukált elektromos tér, ez nem konzervatív, nem konzervatív, tehát nem is kapcsolható hozzá feszültség fogalom. Nem konzervatív. Nincsen sajnos színes kréta, de itt, ha lenne, akkor ezt színessel jelölném, vagy rajzolnám föl, hogy itt ez így jól elkülönüljön ez a két eset, hogy az elektrostatikus térnél az erővonalak mindig, ezt le is írtuk szöveggel, mindig valahonnan indulnak és valahol végződnek, mindig pozitív töltésekben vagy a végtelenben indulnak és negatív töltésben vagy a végtelenben végződnek. Tehát nem zárt görbék, hanem van nekik elejük, végük. Az elektromos erővonalak elektrostatikus esetben ilyenek. Ezért lehet feszültség fogalmat hozzájuk kapcsolni. Itt a másik fajta elektromos tér esetén az elektromos erővonalak zárt görbék. Olyan értelemben más fajta ez az elektromos tér, hogy más hozza létre. Ugyanolyan viselkedésű, meg minden, ugyanolyan hatású tud lenni, csak itt ezt töltések hozzák létre, ezt változó mágneses mező hozza létre. De maga az objektum, amit létrehoz, tér, az ugyanaz, ugyanolyan jellegű, csak ez. Mások az erővonal struktúrák. Tehát nem konzervatív elektromos teret hoz létre, zárt erővonalakkal leírható elektromos teret hoz létre, hogyha a mágneses fluxus változik időben. Ezt ilyen szerencsétlenül, de röviden, tömören így tudjuk jelölni. Minthogyha, ezt is megbeszéltük tulajdonképpen a múlt órán, de felrajzolom még egyszer az ábrát, hogy ez olyan, tehát úgy kell ezt az indukált feszültség fogalmat elképzelni, hogy ez nincs sehol, ezt nem mérjük sehol, úgy kell elképzelni, hogy a tényleges kísérlet, amit végzünk, az ez a tényleges kísérlet, ez van meg nekünk, és itt a mágneses térnek a fluxusa valamilyen okból változik, azért, mert deformáljuk a keretet, vagy odébb visszük, vagy elforgatjuk, ilyesmik miatt. Ez a tényleges kísérletünk, ez pont olyan hatással jár, ekvivalens, pont olyan hatással jár, mint hogyha nem lenne ott a mágneses tér, viszont cserébe betennénk egy ilyen feszültségforrást a körbe. De nincs ott, ez nincs, ez a jobb oldali rész, ez nincs az ábrának, ez van, csak ezzel lehet elképzelni. Így lehet kiváltani ugyanolyan hatású a két eset. Na most a mínusz előjelről még nem beszéltem. Tehát a Faraday törvényben levő mínusz előjel mit jelent? Tehát a mínusz előjel, fölírjuk most akkor ezt a pontos
precíz formáját a Faraday törvénynek.
Ugye az ez. A mínusz előjel az egyszerűen információt ad nekünk arról, mert ez egy vektoriális egyenlet, hogy merre mutatnak, merre irányulnak ezek a zárt görbék. Erről ad információt. Méghozzá a következő képen, tehát azt jelenti a mínusz előjel, hogy mondjuk elképzelünk egy térrészt, tulajdonképpen itt innen ebből az egyenletből már ki is van teljesen véve az a keret. Nem is kell ott lennie. Tehát itt már semmi információ nincs arról, hogy ott van valami keret, mert nem indukált áramról beszél ez az egyenlet. Tehát nem is kell, hogy ott folyjon bármilyen áram. Ez már teljesen vákumban is működik, semmi nincs ott, se égő, se drót, semmi. Csak mágneses tér van, ami változik időben. Tehát a fluxus egy adott felületen, ami szintén itt nincs semmi fizikailag, csak úgy kijelölök egy felületet magamnak, úgy képzeletben. Ha ezen keresztül változik a fluxus, akkor ementén a vonal mentén ez a vonalmenti integrál nem nulla. Tehát itt létrejön egy elektromos tér, ilyen körkörös, zárt erővonalakkal. A mínusz előjel azt az irányt mondja, tehát úgy mondja meg az irányát ennek az elektromos térnek, hogy ha szóval mindig a jobb kéz szabályhoz szoktunk hozzá, és azt ez úgy megfordítja ez a mínusz előjel. Tehát a jobb kéz szabály azt mondaná, hogy ha növekszik a fluxus, növekszik, akkor ez egy pozitív szám, növekszik a fluxus, akkor a jobb kéz szabálynak megfelelően, vagy jobb csavar szabálynak megfelelően, mondjuk tehát errefelé növekszik a fluxus, akkor errefelé, jobb csavarszabály szerint a négy ujjunk mutatná azt, hogy merre mutatnak az erővonalak, az E erővonalak. A mínusz előjel miatt pont ellenkező irányba fognak mutatni az erővonalak. Tehát így. Na most, ha itt történetesen van egy drót keret, akkor ott ez a kialakuló elektromos tér, ez ténylegesen körbe kerget áramot. Tehát ott tényleg akkor folyik is áram. De nem muszáj oda tenni drótkeretet, akkor nem folyik ott semmi, csak elektromos tér alakul ki. Na most, ha van áram, tehát oda teszünk egy drótkeretet, és folyik ott áram, akkor az így kialakuló áramirányt meg úgy hívják, hogy Lenz törvény. Az szabja meg. Tehát a áramirányt megszabó törvényt, azt a Lenz törvény szabja meg. De a Lenz törvény csak arról az esetről beszél, amikor ott van valami keret, amiben folyik is áram. Egyébként a mínusz előjel akkor is megmondja az igazságot, amikor itt nincs semmi keret, csak az elektromos térnek az irányára, térerő vektoroknak az irányára vagyunk kíváncsiak. A Lenz törvény az azt mondja, meg először leírjuk szövegbe, de tulajdonképpen ez a mínusz előjellel függ össze, hogy az indukált áram iránya olyan, hogy az őt létrehozó hatás gyöngíteni igyekszik. Nézzünk egy példát, és akkor abból világos lesz. És ez a példa, ez más szempontból is hasznos lesz, mert mindenféle dolgokat bemutat. Következő a példa, egy ilyen alap, standard példa szokott ez lenni, hogy van egy ilyen sín, drótból készült sín, itt lezárjuk egy ellenállással,
és ide meg ráfektetünk, ezek mind csupasz drótok, tehát ha egy másik drótot ráfektetünk, akkor fémes kapcsolat van, ide ráfektetünk egy drótot. És ennek a drótnak a hosszúsága ez L, vagy egy rudat, fémrudat. Ezt húzzuk V-sebességgel
ebbe az irányba. És az egész berendezés bele van téve a mágneses térbe. A mágneses térnek az erővonalai meg merőlegesek a síkra. Homogén mágneses tér. Homogén mágneses tér B indukcióval. Ez az alaphelyzet, ezek az adatok vannak megadva, amik az ábrán most szerepelnek. És akkor következő kérdéseket lehet föltenni. Először is itt van egy zárt hurok, az ez, egy fémesen zárt hurok. Ez a hurok meghatároz egy felületet, ezt a felületet. A felületet átdöfő erővonalak száma az növekszik, az változik. Ugye amiatt, hogy a felület nagysága növekszik. Egyre több és több erővonal fogja átdöfni a belsejét. Tehát itt egy olyan fluxus számolható ki, ami változik időben. Ha változik időben, akkor ez erről szól a Faraday törvénynek az alakja, indukált áram alakul ki itt ebben a körben. Tehát áram folyik. Hogyha ez itt ez az ellenállás, ez egy izzó, akkor azt tapasztaljuk, hogy ahogy így húzzuk ezt a rudat, az izzó az világít. Áram folyik. Következő kérdésekre akarunk itt válaszolni. Mondjuk A kérdés, mekkora ez az indukált áram? Az indukált áramnak a nagysága. És iránya. Indukált áram nagyságát, irányát. Ugye az irányát majd a Lenz törvényből fogjuk kitalálni. A B kérdés az pedig valami módon az energia viszonya, tehát ennek a példának az energia viszonyait fogja megválaszolni, tehát az energia egyensúly hogyan teljesül. Magyarul meg lehetne csinálni azt, hogy én ezt a szóval súrlódásmentes sínt képzelek el, és azt csak, hogy megpöckölöm ezt a rudat, és akkor az úgy egyszerűen súrlódásmentesen csúszik, és közben folyik az áram, és ez meg világít. Az furcsa lenne, mert ehhez, hogy picit megpöckölöm, ehhez, és utána nem nyúlok hozzá, mert utána már nem kell energiát befektetnem, ez meg mégis ég, az furcsa. Nagyon furcsa, tehát azt majd mindjárt megnézzük, hogy az lehetséges-e egyáltalán, és hogyha nem, akkor hogyan alakul ki itt az energia egyensúly, azaz honnan származik az az energia, ami ezt az égőt felvillantja, működteti. Tehát az első kérdés az indukált áram. Na most akkor az indukált áram, hát a nagysága. Tehát az abszolút értéke. Ugye a Lenz törvénynek a legelső formája, amit fölírtunk, az még az áramra vonatkozott a múlt órának a vége felé. Abban szerepelt ez a fluxus, milyen gyorsan változik, és le volt osztva még az ellenállással, aminek a huroknak az ellenállása most az a nagy R. Tehát ezt kellene itt most kiszámolnunk, az abszolút értékelet azért írtam ki, mert az egy külön kérdés lesz az irány. Hogyan változik itt a fluxus? Először is mi a fluxus? A fluxus az ugye ezt a felületet átdöfő erővonalak száma, tehát az simán, mivel itt homogén a tér, B-szer A. Nem kell semmit se integrálni, a B indukciót simán megszorozzuk ezzel a felülettel. Ez a felület, ez viszont, ez egy téglalap, ez az oldala L, ez az oldala, elnevezem S-nek, tehát B-szer L-szer S. A fluxus. Itt a fluxusnak a deriváltja van, hogy milyen gyorsan változik időben. Tehát ezt a függvényt kell deriválni idő szerint. Idő szerint. Itt egyáltalán mi az, ami változik időben? A B az nem változik, az egy homogén tér, ami időben állandó. Az L az sem változik, ez egy fix hossz. Az S az változik. Ugye ennek a téglalapnak a hossza az változik, tehát ide teszem az időfüggést jelölő T betűt. Ha ezt deriválom, ugye akkor ez egy olyan, hogy a konstansokat csak leírom, és szorozva ds per dt. Milyen gyorsan változik az S hossz? Milyen gyorsan változik az S, az a sebesség. Az magának ennek a rúdnak a sebessége. Ds per dt az ennek a rúdnak a sebessége, az a V. Tehát az alakult, tehát az derült ki, hogy B-szer L-szer V a fluxusnak a változási gyorsasága. Ez lesz az indukált feszültség is, de azt most a feszültséget nem emlegetjük, hanem utána rögtön az áramot. Tehát akkor az áramot ki is számolhatjuk. Ugye az indukált áram, az ez osztva az ellenállása, tehát B-szer L-szer V per R. Tehát az A kérdés fele az meg van válaszolva. Itt az ábrán szereplő adott mennyiségekkel kiszámoltuk azt, hogy mekkora az áram, az indukált áram. Milyen az iránya? Na most az iránya az meg a Lenz törvényből adódik. Tehát iránya a Lenz törvényből, tehát két lehetőség van, vagy így folyik az áram, vagy így folyik az áram. Tehát vagy óramutatójárással ellentétesen, vagy megegyezően, melyik a kettő közül. A Lenz törvény azt mondja, hogy szeretné, tehát az áram irány az olyan, hogy szeretné az indukált áram meggátolni azt a hatást, ami őt létrehozza. Az indukált áramot most egy olyan hatás hozza létre, hogy a fluxus, hogy szóval, hogy egyre több erővonal döfi át ebbe az irányba ezt a bevonalkázott felületet. Ezt szeretné megakadályozni. Tehát ő szeretné, hogyha nem döfné át egyre több erővonal ezt a felületet. Azt ő úgy tudja megcsinálni, vagy úgy próbálja az indukált áram, hogy létrehoz ilyen irányú erővonalakat. Hogy összességében csökkentse azt a hatást, hogy egyre több erővonal döfi át innen. Tehát ilyen irányú erővonalakat létrehozó áramot keresünk. Egy körben, egy zárt hurokban, ezt emlékeztetőül ilyen kör alakú zárt hurokban folyik I áram, és akkor az milyen mágneses teret hoz létre, azt jobb csavar szabály mondta meg nekünk. Méghozzá a jobb csavar szabály az ugye úgy működik, hogy a négy ujjunkat beforgatjuk arra, merre az áram folyik, és akkor a hüvelykúj megmondja, hogy merre mutat a létrejött mágneses indukció. Tehát most úgy kell alkalmazni a jobb csavarszabályt, hogy erre felé mutasson a mágneses indukció, amit az indukált áram hoz, hát akkor ez ennek az áramiránynak felel meg, tehát az óramutató járásával ellentétes áramiránynak. Ezt be is rajzolhatjuk. Tehát az indukált áram iránya a Lenz törvényből ilyen. Óramutató járásával ellentétes. Mert az hoz létre olyan indukció vonalakat, amelyek csökkentik ezt a hatást, hogy növekszik az indukció fluxusa. Most jön az, hogy mi tartja fenn ezt az áramot? Szóval az energia honnan jön? Itt a következőre kell gondolni. Ugye itt vannak áramjárta vezetők, ez a darab, ugye itt már nem folyik áram, tehát csak itt. Áramjárta vezetőre erő hat, erre emlékeznek. Például erre a jobb oldali mozgó
fém darabra. Be is tudjuk most már rajzolni, hogy ilyen az áramirány, ugye, mert így jön fölfelé, akkor itt éppen fölfelé folyik. Tehát ilyen az áramirány, csak erre a rúdra, ilyen. És bele van téve egy olyan mágneses térbe, amelynek a vonalai befelé mutatnak a síkba. Akkor itt van az az erő, ugye ez a mágneses erő, ez I-szer L kereszt B, így indukált áram folyik, tehát oda teszek egy I betűt, hogy indukált áram, szóval L kereszt B, ugye az L az a hossza, és arra irányítjuk az L vektort, amerre folyik az áram, tehát fölfelé. Találjuk ki, akkor most megint jobb készszabály, csak ilyen vektori szorzatra alkalmazott jobb készszabályból, hogy merre mutat ez az erő, ez a mágneses erő. Tehát még egyszer, amiatt, hogy itt megindult egy áram, erre a darab fémre hat erő. A mágneses tér erőt fejt ki. Merre? L, fölfelé, L, a B az a mutatói, az befelé, tehát balra. A mágneses erő az balra mutat. Na most ezekre a szakaszokra is mutat, is hat erő, ugye erre lefelé, az ellenállásra jobbra, erre fölfelé. De ezek fixen, ezek oda vannak rögzítve, ezek nem mozdulnak el. Egyedül ez az, ami szabadon mozoghat. Ezt, tehát ennek a mozgását, ugye erre felé megy, ennek a mozgását ez az erő fékezi. Szóval itt lehet megérteni azt, hogy nem lehet azt megcsinálni, hogy csak így bepöcköljük, ez így folyik, ez elkezdi csúszni, és nem csökken a sebessége, csak csúszik, és közben ez megvilágít. Az nem történik meg, mert hogyha ezt megpöcköljük, akkor egy pillanat alatt meg is áll, mert hat rá egy ilyen fékező erő, mágneses erő. Tehát mihelyt megindul az áram, rögtön hat rá egy fékező erő. Az a fékező erő csak akkor lesz nulla, ha már az áram is nulla lesz, amikor megállt. Tehát ahhoz, hogy tehát ez a az mágneses erő, ez lefékezni a rúd mozgását. Lefékezni a rúd mozgását. Hogyha elrontottuk volna a Lenz törvényből vagy ha a Lenz törvény nem ezt mondaná, hogy nem ezt az áramirányot mondaná, hanem az ellenkező áramirányt, az nagyon érthetetlen lenne, mert ellenkező áramirány alakulna ki, akkor a mágneses tér az ahelyett, hogy fékezni ezt az egészet, még gyorsítja is. És az egész az úgy elmenne a végtelenbe, egyre nagyobb áram lenne a semmiből. Kicsit kéne megpackolni, és akkor ez gyorsulna a végtelenségig. Tehát ennek az ellentéte történik, és ezt is várjuk persze. Tehát lefékezni a rúd mozgását, tehát ahhoz, hogy állandó sebességen tarthassuk ezt a rudat, mondjuk mi azt szeretnénk, hogy ez folyamatosan állandó sebességgel mozogna, ahhoz nekünk húzni kell. Ezzel az erővel ellentétesen húzni kell. Tehát az állandó sebesség fenntartásához húzni kell. Tehát egy külső erővel, ide kell rajzolnom egy külső erőt, azok vagyunk mi, akik fogjuk ezt a kezünkbe, és húzzuk az ellenkező irányba. Hogy állandó sebességen akarjuk tartani, akkor pont ugyanakkor erővel kell húznunk, mint amekkorával fékezi a másik irány, van a mágneses tér, mert akkor eredőben nulla erő hat rá, és akkor nem fékeződik. Tehát ez a külső erő, ez a mi általunk kifejtett erő, ez pont a mágneses erővel legyen egyenlő nagyságú. Külső erő legyen pont a mágneses erővel egyenlő nagyságú. Tehát a B kérdésre, ugye ezok voltak az A kérdésre a válaszok, az indukált áram nagysága iránya. A B kérdésben az volt, hogy a B kérdés az is két részletre oszlik. Az első része az volt tulajdonképpen, hogy honnan jön itt az energia, akkor arra az a válasz, hogy onnan jön az energia, hogy mi itt szúzzuk. Tehát mi fejtjük, mi tápláljuk be az energiát. Azért ég az égő, mert mi elfáradunk, mert mi ezt így húzzuk.
Tehát mi fektetjük be az energiát. De ezt számszerűen is ki lehet mindjárt számolni. Tehát az energiát mi szolgáltatjuk. Az energiát, tudjuk, az égőnek a világításához, azt mi szolgáltatjuk azzal, hogy húzzuk. Mi szolgáltatjuk az égő világításához. És akkor még erre a helyre itt ezt valamilyen egyenlet formájában is megpróbáljuk fölírni. Az egyenlet az az lesz, az akkor korrekt ez a leírás, akkor lehetünk végképp megnyugodva, hogyha azt kapjuk, hogy a mi általunk betáplált energia, az pont megegyezik azzal számszerűen, exaktul, azzal az energiával, ami az ellenálláson hővé alakul, diszipálódik. Mondjuk, ami egy égőn diszipálódik, hővé alakul. Hát nem energiát szokás ilyenkor, hanem teljesítményt használni, mert a teljesítményre, tehát a külső teljesítmény, mert a teljesítményre van a diszipált, egy ellenállásan diszipált teljesítményre van egy egyszerű képlet, az, hogy I négyzetszer R. Most ezt szeretnénk bebizonyítani, hogy tényleg, amit mi teljesítményt befektetünk, az pont egy az egyben diszipálódik az ellenálláson. Tehát a jobb oldal, itt tehát egyelőre még nem vagyunk benne biztosak, a jobb oldal az a diszipált teljesítmény. Ezen az ellenálláson hővé alakult teljesítmény. Ugye az I négyzetszer R, de hát itt indukált áramot írunk, ez egyenlő-e az általunk szolgáltatott teljesítménnyel. Az általunk kifejtett erő az ez. Most ez első fél éves anyag, első fél évnek az eleje tulajdonképpen, hogyha egy F erővel hatunk valamilyen testre, akkor annak az, és az a test az éppen V sebességgel mozog, akkor annak az erőnek a teljesítménye az F szer V. Aki erre a bal oldalra itt most nem emlékszik, az a füzetben megnézheti a tavalyi anyagnál, múltfélévi anyagnál. Tehát egyszerűen F erőnek a teljesítménye, miközben a test maga az mozog V sebessége, az F szer V. Munkavégzésnél keressék. Tehát most itt a külső erő képletébe beírhatjuk a mágneses erőt, arról meg kiderült, hogy I szer L szer B. Ugye itt is az indukált áramról van szó, és ez meg van szorozva a V-vel. Tehát ez itt a külső erő, meg van szorozva V-vel. Ez egyenlő-e az indukált áram négyzete szorozva az R-rel, tehát a diszipált teljesítménnyel, és most azt csináljuk, hogy az indukált áramhoz mind a két oldalon behelyettesítjük azt, amit ott kiszámoltuk, tehát az indukált áram az B szer L szer V per R, akkor ez még meg van szorozva L szer B-vel meg V-vel, ez van a bal oldalon, ugye, mert az indukált áram ott kiszámoltuk az A pontban, és az egyenlő az indukált áram négyzete szorozva erre, az indukált áram négyzete az B négyzet, L négyzet, V négyzet per R négyzet, és szorozva R-rel. És akkor összenézzük a dolgokat, akkor tényleg látszik az, hogy a két oldal ugyanaz. Tehát kijött az energia mérleg. Na most a Lenz törvény, tehát az csak akkor működik, hogyha itt ténylegesen folyik áram. Nem muszáj ott lennie bármilyen objektumnak a térnek abban a részében, akkor a Lenz törvény nem értelmezhető, mert ott nem folyik áram. De akkor is meg tudjuk állapítani az elektromos térnek az irányát. Van egy olyan speciális eset, amikor az az objektum, ami ott van, az nem egy ilyen keret, hanem mondjuk egy darab fém, egy tömb, egy fém darab. mondjuk egy ilyen kocka. Ez egy fém kocka.
Fém darab. És ezt tesszük olyan körülmények közé, hogy például változó mágneses teret kapcsolunk rá.
Tehát mágneses erővonalak, indukcióvonalak azok, amik átdöfik ezt a darab fémet, időben változnak. Akkor itt ugye egy ilyen örvényes elektromos tér alakul ki az anyagnak a belsejében, és az örvényes elektromos tér, ez kergeti körbe az elektronokat, tehát itt áramok alakulnak ki, de az ilyen fajta áramokat úgy hívják, hogy örvényáramok. Nem egy drótban folyik, hanem egy darab fémben. A fémnek minden részében örvénylenek ezek az áramok. Tehát ennek a résznek az a címe, hogy örvényáramok. Erről csak keveset beszélek, mert tulajdonképpen nem különösebben mond ez újat az eddigiekhez képest, de minden esetre létrejönnek ilyen örvényáramok. Mutatok egy kísérletet, amit az örvényáramok segítségével lehet megérteni. Kísérlet a következő, hogy van egy részcső, ez réz. A réz az legalábbis az alap állapotában a tiszta réz az diamágneses, tehát nem mágneseződik föl, nem ferromágneses. Itt van a részcső. Van hozzá egy ilyen korong alakú mágnes. Nem vonzóza az egyik a másikat, szóval nem tapad oda, ez diamágneses. Ledobom, tehát keresztül dobom ezt a kis korongmágnest a csövön. Ennek a korongmágnesnek mondjuk ilyenek az erővonalai. Ugye erősen nem homogén ez a tér, amit ez a korongmágnes létrehoz. A részcsőnek mondjuk, nézzük csak ezt tehát esik lefelé a mágnes. Nézzük a részcsőnek ezt a darabkáját, egy ilyen kis gyűrűt így képzeletben, ami mondjuk a mágnes alatt van éppen. Ha csak ezt nézzük, és ezt tekintjük úgy, mint egy ilyen kis drótdarabkát, csak ugye a részcső sok-sok ilyen kis drótdarabkából áll, ezt nézzük, mint drótdarabkát, akkor ebbe indukált áram fog folyni. Áram indukálódik azért, mert ennek a drótdarabkának a keresztmetszeti felületén, tehát ennek a huroknak a keresztmetszeti felületén változik a fluxus. Hogyan változik a fluxus? Úgy, hogy egyre több erővonal, ugye mert itt ahogy esik e felé a részcső darabka felé a mágnes, egyre több és több erővonal fogja átdöfni ezt a felületet. Olyan irányú lesz ez az áram Lenz törvény értelmében, hogy ezt megpróbálja megakadályozni. Ugye ezt könnyű kitalálni, hogy az itt kialakuló áram az fölfelé mutató mágneses teret próbál létrehozni. Tehát errefelé fog az indukált áram folyni. Fölfelé mutató mágneses teret fog létrehozni. Tehát itt tulajdonképpen, amiatt, hogy itt áram folyik, itt ez a mágnes maga. Korong, de van alatta egy másik kis mágnes, ami most alakult ki, amiatt, hogy folyik a részcsőben áram, és ez a most kialakult mágnes, ez olyan, hogy ennek az erővonalai fölfelé mutatnak, míg az eredeti mágnes, az igazi mágnesnek az erővonalai még lefelé. Ez olyan, mint két mágnes, amit egymással szembe fordítunk, polaritásukat egymással szembe állítjuk, tehát egymást taszítják. Taszítja ez a kis kialakuló mágnes, a kis köráram mágnes, ezt az eső mágnest taszítja. Tehát lassítja az esését magyarul. A rendkedvéért megnézhetjük azt is, hogy mi történik az esőmágnes fölötti részcsődarabkában, mondjuk ebben a részcsődarabkában, mert ebben is kialakul persze indukált áram, csak ott a fordított oknál fogva, amiatt, hogy ott egyre kevesebb erővonal döfi át ezt a felületet. Egyre kevesebb erővonal döfi át, az azt jelenti, hogy ott olyan lesz az áramirány, hogy szeretné ezt az egyre kevesebbet megakadályozni, az egyre kevesebbséget megakadályozni, tehát minél többet szeretne abba az irányba erővonalat létrehozni. Tehát most a felső részcsődarabkában meg ilyen irányú áram fog folyni, ilyen irányú, mert szeretné, hogyha nem döfné át őt minél kevesebb erővonal. Szeretné visszanövelni az erővonalak számát ő a saját keresztmetszeti területén. Ez viszont az eredeti mágneshez képest egy olyan kis köráram mágnes, ami mondjuk ez a dél, ez az északi pólusa, pont ennek is ez a déli, ez az északi pólusa, ennek a korommágnesnek, ez próbálja visszatartani, visszaszívni, vonzani az esőmágnest. Tehát ez is, meg ez is, a részcsőnek mind a két darabkája olyan irányban hat az esőmágnesre, hogy próbálja az esést lassítani. És ez megfigyelhető, tehát az, hogy a normálisan várthoz képest lassabban fog szépen végigesni a mágnes a részcsőben. Hogy legyen mivel összehasonlítani, ilyen régi kétforintos, az pont akkora méretű, mint ez a mágnes korong. Nem lesz egy pontos kísérlet, de mindig majd mondom, hogy most, és akkor hallják, hogy mikor esik ki. Tehát amikor a két forintost ejtem, akkor most. Jó, hát ez a szokásos dolog, amit az ember vár, majdnem szabad esésben esik, még egyszer, van még egy két forintos. Most. Szinte azonnal. Nézzük meg legalább jellegre, hogy tapasztaljuk azt, hogy ez lassabban esik. Mondom a mostot. Most. Most. Ezt óra után, ha valakinek van ideje, nyugodtan megnézheti, mert igen szép látvány fölülről, csak ugye egyszer egy ember nézheti, hogy tényleg olyan szépen lassan lebeg úgy lefelé. Csak most ért le. Jó, tehát ez egy erős hatás tud lenni, ez az örvényáramok kialakulásának a hatása. És hát nem csak ez csak egy kísérlet, de ennek fontos gyakorlati következményei is lehetnek. A mágneses anyagoknál már volt szó röviden a transzformátoroknak a vasmagjáról, úgyhogy most egy kicsit még egyszer ugyanazt nézzük meg. Tehát elképzelnek egy ilyen négyzet alakú vasdarabot. Ide van tekerve egy tekercs, ide van tekerve egy másik tekercs. A transzformátor az úgy működik, hogy ebben a tekercsben, ebben a jobb oldaliban nincsen semmilyen áramforrás, ez csak egy darab drót. De mégis tud benne áram folyni, indukált áram folyni, hogyha Faraday törvény értelmében, hogyha itt a mágneses erővonalakat hozunk létre, és azoknak a számát változtatjuk. Annak egy megoldása, amit a transzformátor alkalmaz, hogy egy másik tekercset rátekerünk ide a bal oldalra, és azon váltakozó áramot folyatunk át, akkor itt ez a tekercs, ez mágneses teret hoz létre. A vasnak az a szerepe, hogy ezeket a mágneses erővonalakat, ezeket úgy jó hatásfokkal úgy átterelgesse a másik tekercsnek a helyére. Mivel itt az áramirány az másodpercenként 50-szer változik, ezért itt a mágneses térnek az iránya is másodpercenként 50-szer oda-vissza kapcsolódik, tehát változó mágneses tér itt áramot indukál ebben a második tekercsben. Csak az a baj, hogy közben a vas az meg egy fém, az vezeti az áramot. És másodpercenként 50-szer oda-vissza kapcsolgatjuk a mágneses teret, akkor itt másodpercenként 50-szer megfordul az örvényáramoknak az iránya, és oda-vissza folydogálnak benne az örvényáramok rettentősebb frekvenciával. Az nagyon rossz, mert fölmelegíti a vasmagot. Az áram az ugye hőt diszipál, tehát fölmelegíti a vasmagot. Az meg nem volt a célunk, az abszolút nem szerepel a célunk között, hogy ez a vasmag ez melegedjen. Ezt úgy kell megakadályozni, tehát az a csel, vagy az a trükk, hogy tehát a vasmagban, először a problémát írjuk le, a vasmagban örvényáram veszteség alakul ki. Örvényáram veszteségnek hívják azt az energia veszteséget, ami csak úgy feleslegesen hővé alakul és melegíti a vasmagot. Az a megoldás, hogy nem szabad hagyni, hogy ebben a vasmagban örvényáramok ki tudjanak alakulni. Azt nagyon egyszerű nem hagyni. Nem szabad egy darabból csinálni ezt a vasmagot, hanem nagyon vékony lemezekből, rétegekből kell összerakni, és a rétegek között szigetelő rétegeket kell tenni. Mert hogyha ez egy szigetelő rétegekkel elválasztott, tehát ilyen rétegelt, ilyen lemezelt vasmag, akkor tehát a megoldás az lemezelt vasmag. Akkor igaz, hogy itt elektromos teret, ilyen örvényes elektromos teret létrehoz ez a mágneses tér, ez a váltakozó mágneses tér. Itt lesz örvényes elektromos tér, csak az nem bírja az elektronokat körbe kergetni a vasban, mert az elektronok minduntalan beleütköznek ilyen szigetelő rétegekbe. Nem tud áram kialakulni. Attól még az elektromos tér ott van, csak nem bírja az elektronokat mozgatni. Az elektronok be vannak zárva vékony rétegekbe. Tehát ez megoldja teljesen a problémát. Erre is hoztam egy példát, de bár jó nagy, de azért távolról biztos nem lehet olyan jól látni. Ez egy transzformátor, és itt van ez a vasmag. Hogyha közelről megnézik, itt le is próbáltam fejteni, ez ilyen lemezekből áll. Közelről jól meg lehet nézni. A ZH-ban, vizsgában a transzformátorok vasmagjával kapcsolatban, tehát két kérdés is előfordulhat, mert kétszer került szóba. Egyik az a ferromágneses anyagok tárgyalása volt, és ott megállapítottuk, hogy nem akármilyen típusú ferromágneses anyagból érdemes a vasmagot csinálni, hanem úgynevezett lágyvasból, mert itt nem csak örvényáramok alakulnak ki, hanem sajnos ilyen hiszterézis hurkokon is végig van vívve a vasmag másodpercenként 50-szer, oda-vissza le van mágnesezve, és az is veszteséget okoz, tehát a hiszterézis veszteség csökkentésére, ezt már fölírtuk egyszer, lágyvasat használunk, az örvényáram veszteség csökkentésére pedig lemezelt vagy laminált vasmagot használunk. Tehát az egyik azt mondja meg nekünk, hogy milyen anyagból készüljön a vasmag, a másik azt mondja meg, hogy és azt az anyagot milyen geometriával helyezzük el. Tehát igaz, hamis állításokban a vizsgán, meg az EH-n előfordulhatnak ezeknek ilyen, ennek összesen négy kombinációja fordulhat elő, ugye? Tehát A hiszterézis veszteség csökkentésére lemezelt vasmagot használunk. Hamis. Nem kell végigjátszom, tehát négyféle lehet, abból kettő hamis, kettő igaz. Na most egy... Még mindig a Faraday törvényt beszéljük. Annak egy, van egy speciális esete. Faraday indukció. A Faraday féle indukció speciális esetei. Két ilyen speciális eset lesz. Mert emlékeztetőül a Faraday indukciónak, ezt ide rajzolom, de nem kell lerajzolni, emlékeztetőül a Faraday indukciónak, így az alap kísérletben az ábrája, az csak ennyit ábrázolt, hogy van egy hurok, meg mágnes, valahonnan jön a mágneses tér bele. De arról nem beszélt, hogy ez a mágneses tér, ez honnan jön. Valahonnan, mondjuk van egy ilyen változata a Faraday jelenségnek, hogy azért indukálódik itt áram, mert a mágneses tér változik időben. Az változtatja a mágneses fluxust, hogy itt maga a tér változik időben. Tehát ez az alap kísérlet. De ennek vannak különleges, speciális esetei, attól függően, hogy honnan jön ez a mágneses tér, mi okozza, mi hozza létre. Az egyik eset az az, hogy tehát az ábra bal oldalát ide rajzom, csak most ide rajzom mellé azt, hogy honnan jön a mágneses tér. A mágneses tér, teret egy másik hurok hozza létre. Ebben a másik hurokban már muszáj beletennem egy feszültségforrást, ami létrehozza ezt az áramot. Tehát itt most az a logikai sorrend, hogy tehát ide tesszük ezt a két hurkot, ezt mondjuk, tehát ez itt az egyes hurok, ez itt a kettes hurok, a kettes hurokban áram folyik, nem indukált áram, hanem áram folyik, tehát a kettes hurokban áram folyik, de cselesen ezt úgy oldjuk meg, hogy ez az áram, ez még változzon is időben. Tehát lehet, hogy ide nem is ezt kéne, nem is ilyen szimbólumot kéne a feszültségforráshoz rajzolnom, hanem olyat, ami ezt úgy kifejezi, hogy itt időben változó áramot folyatunk. Tehát időben változó az áram. Ez létrehoz egy mágneses teret. Valahogy így néznek ki a mágneses erővonalak, hogy mint amit így megszoktunk az ilyen köráram, vagy ilyen áramjárta hurok esetében, hogy így átmennek rajta így az erővonalak, és jobb csavar szabály szerint mondjuk így néznek ki ezek az erővonalak. Ez lesz a B2. A kettes ugye azt jelenti, hogy a kettes számú hurok hozza létre ezt a mágneses teret. Innentől kezdve megvan az ábránk, mert ezt az alap esetet most konkrétan lerajzoltuk egy speciális, különleges esetre, amikor már megértettük, hogy ez a mágneses tér honnan származik. Hát egy másik hurokból származik. De azért még rajzoljuk végig ezt a logikai sort, tehát létrehozza ez a jobboldali tekercs, vagy jobboldali hurok a mágneses teret. Ez létrehoz egy fluxust itt a baloldali huroknak a felületén. Itt a fluxusnak az alján, a kettes mellé már oda teszek egy egyest is. Mert itt már bejön a másik szereplő, a baloldali hurok. Itt már két szereplő van. Ez a kettő egy, ez azt jelenti, hogy a kettes tekercs hozta létre azt a fluxust, az egy meg azt jelenti, hogy az egyes tekercsben. egy egyes hurok felületén.
És ez az egyes
hurokban áramot indukál. Tehát itt az egyes hurokban létrejön egy indukált áram. Ne is indukált áramot, indukált feszültséget írjunk, bár most már tudjuk, hogy ez félrevezető ez a név, de ezzel lesz egyszerű a képlet. Tehát indukált feszültséget hoz létre, ami a kettes hurok által létrehozott fluxusnak a deriváltja. Ezt a jelenséget, ezt úgy hívják, hogy kölcsönös indukció. Kölcsönös indukció. Itt ezt a sort, ezt még kiegészíthetjük még néhány információval, például azt tudjuk a Biot-Savart törvénynek a képlete, hogyha a fejükben van, hogy mit tudom én, ilyen integrál, DL keresztet, meg egyebek, ott az I, az áram, ami létrehozza a mágneses teret, az lineárisan szerepel, tehát szorzó tényezőként szerepel. Ez azt jelenti, akármilyen mágneses teret nézünk, az lineáris kapcsolatban van az őt létrehozó árammal. Egyenesen arányos. Ez a vonal, ez azt jelenti, hogy egyenesen arányos. Kétszer akkor áram, kétszer akkor a teret hoz létre. Tehát nem más függvény szerint függ, hanem egyenes arányossággal függ. A mágneses tér attól az áramtól, ami őt létrehozta. A fluxus képletében is, hogy a fluxus nem kell leírni, csak ide írom halványon. Itt is egyenes arányosság van a fluxus meg a B között. Kétszer akkor a B betűt írok ide, kétszer akkor lesz a fluxus. Háromszor akkor át, háromszor akkor lesz. Nem más függvény, hanem lineáris függvény kapcsolat van köztük. Tehát ez a fluxus az egyenesen arányos a B-vel, ami azt jelenti, hogy egyenesen arányos az árammal is. Persze. Erre koncentrálunk, hogy a fluxus, amit létrehoz a jobboldali kurok a baloldali helyén, az egyenesen arányos az árammal, ami a jobboldaliban folyt. Az azt jelenti, hogy a kettő között egy szám teremt kapcsolatot, ami konstans. Tehát a fluxus az őt létrehozó áramnak a konstans szorosa. Ezt a konstanst, ezt nagy M betűvel jelöljük, és azért ide írunk alá két indexet azért, mert ez a konstans, ez érezhetően az, hogy pontosan mekkora fluxust hoz létre, hány erővonal döfi ezt a baloldali tekercset, az függ a jobboldali tekercsnek a helyétől, meg a baloldali tekercsnek a helyétől, egymáshoz képest elhelyezkedésétől. Tehát az M2-1 az egy konstans, a két hurok geometriájától függ, olyan értelemben konstans, hogy az áramtól teljesen érzéketlen, a két hurok geometriájától függ, és úgy hívják, hogy kölcsönös induktivitás. A két hurok, tehát elég nekem elvileg, majd csinálunk egy-két ilyen feladatot, ennek a számnak a kiszámításához elvileg elég nekem ismerni azt, hogy milyen alakú ez a hurok, meg milyen alakú ez a hurok, meg egymáshoz képest hogy helyezkednek el. Ez az információ kell hozzá. Semmi más. Tehát úgy hívják, hogy kölcsönös induktivitás. Van neki mértékegysége is, azt kitaláljuk mindjárt. Tehát a mértékegysége az a fluxus
per áram. A fluxus az meg a B-nek, és a, tehát az pedig a mágneses indukció szorozó felülettel, tehát az Tesla-szor négyzetméter. Tesla-szor négyzetméter osztva amperrel, de hogy ezt ne kelljen mindig kimondani, hogy Tesla-szor négyzetméter per amper, ezért ezt Henrynek nevezzük. Ez a kölcsönös induktivitásnak a mértékegysége. Az a helyzet, ez még mindig az egyes ponthoz tartozik. Ja, ide még ezt beilleszthetjük, ezt az összefüggést, hogy tehát akkor itt a logikai sornak a végén az volt, hogy mekkora feszültség indukálódik az egyes tekesben, és az jött ki, hogy az mínusz a fluxusnak a deriváltja, de ezt akkor most már át tudjuk írni, mert a fluxust ki tudtuk fejezni az áram segítségével, a jobboldali tekercs áramának a segítségével, meg egy konstans, egy geometriai konstans segítségével. Ez lett a végső képlet, hogy az egyes tekercsben indukált feszültség az egyenlő, az függ a kettes tekercsnek az áramától, az, hogy az mennyire gyorsan változik, és az arányossági tényező, ez a konstans, ez pedig valamilyen módon mind a két tekercsnek az elhelyezkedésétől függ. Most még mindig a kölcsönös induktivitásnál tartunk, csak megfordítjuk a szerepeket. Megfordítva a szerepeket. Az azt jelenti, most rajzoljanak le ide, én nem tudok pontosan olyan rajzolni, mert letöröltem a tábláról, de rajzoljanak ide pontosan két ugyanolyan hurkot, mint az előbb. A baloldali úgy nézen ki, mint az előbb a baloldali, a jobboldali úgy nézen ki, mint az előbb a jobboldali. Csak annyi a különbség, hogy megfordítjuk a szerepeket. Most ide kötjük a feszültségforrást, és ide rakunk csak egy ellenállást. Egyébként a huroknak a geometriája ugyanaz, a két huroknak az alakja ugyanaz, mint az előbb. Az egyes hurok az úgy néz ki, mint az előbb az egyes, csak a szerepek fordulnak meg. Tehát most az egyes hurokban folyatunk áramot, az egyes hurokba küldünk áramot, ami időben változó. Visszafelé nézzük ezt az egész logikai sort. Tehát ilyen irányba is lefolytathatjuk a kísérletet, ugye ez az egyes, akkor ez létrehoz egy mágneses teret, de most ez hozta létre a mágneses teret, tehát most úgy rajzoljuk az erővonalakat. Hogyha precízek akarunk lenni, akkor ez itt fordítva mutat, tehát errefelé. De ez mindegy, hát ez úgyis változik időben. Tehát itt van ez a bizonyos B1 mágneses indukció, amit most a baloldali hurok hoz létre. Ezeknek az erővonalaknak ugyanazt a szöveget mondom el, csak az egyest kicserélem a kettesre. Ezeknek az erővonalaknak egy része átdöfi a kettes huroknak a felületét, ezt a felületet. Tehát létrejön ott egy fluxus, ami szintén időben változni fog, ezt φ1-2-nek nevezzük, mert az egyes tekercs a baloldali hozta létre, de a másodiknak a helyén. És ez az időben változó fluxus, ez feszültség, áramot indukál itt a második tekercsben, de azt úgy egyszerű, tehát itt létrejön egy indukált áram a kettes tekercsben, de azt úgy egyszerű ezt az indukált áramot kifejezni azzal a képlettel, mintha indukált feszültség alakulna ki, mínusz dφ 1,2 per dt függvény szerint. Ugyanazt a láncot itt végig írhatjuk, tehát az indukció, amit az egyes tekercs létrehoz, az lineáris kapcsolatban van az árammal, ami folyik az egyes tekercsben, vagy hurokban. Ugyanúgy a fluxus is egyenesen arányos a mágneses indukcióval, aminek a fluxusa. Emiatt egyenesen arányos az árammal is, ami őt létrehozta. És megint erre a lineáris kapcsolatra koncentrálunk, tehát hogy a fluxus az lineáris kapcsolatban van az árammal, ami őt létrehozta. Tehát a kettejük közötti kapcsolat az csak egy szám, ami megint csak a geometriától függ. Csak most ezt a fi 1,2 miatt M1,2-nek nevezzük ezt a, és nem M2,1-nek, hogy az oda-vissza sorrendet ne keverjük. Tehát M1,2-nek nevezzük, ez is egy kölcsönös induktivitás, erre is igaz az, hogy a két huroknak a geometriájától függ, meg az alakjától. Ennek is az a neve, hogy kölcsönös induktivitás. Ezt is Henryben kell mérni. És ez is hasonló összefüggést ad az indukált feszültség, meg az őt létrehozó áram között, mint az előbb, hogy az áramnak a változásával, az áramnak a deriváltjával van kifejezve az indukált feszültség. Így van a kapcsolatban. Tehát még egyszer végigjátszottuk az egészet, csak az egyeseket kicseréltük kettesre, meg fordítva. Ezt az M1,2-t is ki lehet számolni, végig lehet számolni, csak geometriai adatoktól fog függni. Hogyan kell ezeket az M-eket kiszámolni? Az M1,2-t meg az M2,1-et. Most nézzük ezt meg. Tehát M2,1-el kezdtük, ugye M2,1 kiszámítása. Csak azért, hogy ne legyen ennyire szép az ábránk, mint az előbb, most erősen aszimmetrikus ábrát rajzolok. Tehát ez az egyes hurok, ez a kettes hurok. De ez a kettes hurok, ez egy ilyen tekercs szolenoid. A kiszámításnak a lépései a következők. Tehát elvileg a végeredmény, az M2,1, az egy olyan szám kell, hogy olyan kifejezés, olyan képlet kell, hogy legyen, amiben ennek a drótdarabnak az alakjára vonatkozó információk vannak, meg ennek a drótdarabnak az alakjára, meg a kettejük közötti távolság, meg ilyesmi. Semmi másnak nem szabad benne szerepelni. De mégis a kiszámítás az úgy indul, olyanok a lépései, hogy először feltételezzük, hogy áram folyik a kettes tekercsben. Tegyük fel, hogy I2 áram folyik a kettes hurokban. Hasonlít ez az egész ahhoz, mint ahogyan a kondenzátorok kapacitását kiszámoltuk. Feltételeztük, hogy föl van töltve a kondenzátor, és akkor abból mekkora feszültség van a két fegyverzet között, leosztottuk egymásra kettőt, kijön a kapacitás. De kiesett a végképletből a töltés. Itt ugyanez a helyzet. Feltételezzük, hogy itt folyik áram,
Megnézzük, az mekkora mágneses teret hoz létre, ugye a tér minden részében,
tehát kettő. Mekkora B2 mágneses tér alakul ki?
Most jön be a játékba ez a másik hurok, az egyes hurok. Ez a mágneses tér mekkora fluxust hoz létre az egyes tekercsben,
az egyes hurokban, tehát Φ2-1, mekkora?
Látszik, hogy ez nehéz számolás, ugye? Tehát ki kell számolni a mágneses teret itt ebben a térrészben, és annak meg kell határozni a fluxusát ebben a térrészben erre a felületre. Hány erővonal dö fiát?
Majd jön az utolsó lépés, ez a legkönnyebb. Le kell osztani a kettőt egymással. A Φ2-1-et le kell osztani az I2-vel, megkapjuk ezt a
kölcsönös induktivitást.
Kiesik
minden más, minden adat, kiesik belőle a végső képletből az I, az áram, és csak ilyen geometriai adatok maradnak benn.
Most itt van ugyanez az elrendezés.
Tök ugyanez. Minden tök ugyanaz. Csak most az M1-2-t akarjuk kiszámolni.
Ez a különbség.
A számítás menete teljesen más. Ugye, mert más az ábra hozzá.
Nem teljesen más, mert egyszer csak a lépéseket logikusan átalakítjuk, de úgy értem, hogy a részletei,
a nehézsége esetleg, az teljesen más. Tehát lehet az, hogy ezt 3 perc alatt csináljuk meg, ezen meg 2 hétig számolgatunk. Egyszerűen azért, mert nehezebb az egyik, mint a másik, technikailag nehezebb számolni. Mert itt fordított a helyzet, itt most azt kell feltételezni, hogy ebben folyik az áram, ugye ez volt az M1-2-nek a jelentése, most az egyesbe küldünk áramot, tegyük fel, hogy I1 folyik az egyes hurokban, ez létrehoz valamilyen mágneses teret, ezt nevezzük B, tehát látják, hogy tök máshogy néz ki a két ábra, mert most ez hozza létre a mágneses teret, B1 mágneses teret hoz létre, azt szépen kiszámoljuk a térnek abban a részében, ahol érdekes. Ez létrehoz fluxust a kettes tekercsben, tehát most a kettes tekercs is bejön az egészbe. Borzalmas nehéz számolás bír ez lenni.
És utána a végeredmény az, hogy ezt a kapott fluxus képletet, ugye ez egy képlet lesz, amiben szerepel az I, azt leosztjuk az I-vel, az I1-gel,
itt is kapunk egy számot. Tipikusan, vagy sok esetben az egyik számolás a kettő közül az sokkal egyszerűbb, mint a másik. Szerencsére a két végeredmény meg ugyanaz. Ezt eddig nem mondtam, de nagyon fontos, meg nem is bizonyítjuk be, de be lehet bizonyítani, csak kicsit hosszadalmas, hogy ez a két M betű, ez ugyanaz. Ha maga a két tekercs az közben nem változott, a két M betű, az M1-2, meg az M2-1, nem is kell ketté választani, tehát ide
feliratjuk azt, hogy általában az egyik számolás nehezebb, mint a másik, majd nézzünk példát. Általában az egyik számolás az nehezebb, mint a másik. Szerencsére, ha például valaki az M2-1-et szeretné megtudni, tehát ezt szeretné megtudni, de tegyük fel, ez a számolás sokkal könnyebb, akkor nyugodtan alkalmazhatja ezt, mert a végeredmény az ugyanaz. Szerencsére az M1-2 az ugyanaz, mint az M2-1. Tehát mostantól kezdve nem is fogunk M1-2-t meg M2-1-et használni, hanem csak egyetlen M betűt.
egy adott hurokpárra, vagy tekercspárra egy szám írja le a kölcsönös induktivitást. Ez bizonyítás nélkül csak felírtuk. Ez nem, ugyanis nem annyira triviális, mert teljesen más a megoldásnak a menete, hogyha megnézik. Nézzünk példát erre. Tehát hogyan kell kölcsönös induktivitást számolni? Most elment az idő egy kicsit, tehát inkább végignézzük a kölcsönös induktivitást, és akkor itt a speciális eset címszó alatt még hiányzik egy. Tehát az első volt csak a kölcsönös induktivitás, a másodikat meg majd csütörtökön nézzük meg. És most inkább a kölcsönös induktivitást megpróbáljuk végignézni. Tegyük fel, hogy a az egyes tekercs az ilyen, az egy ilyen szolenoid tekercs, tehát hengeres tekercs. A kettő, és mondjuk mit tudom én, N1 a menetszáma, L1 a hosszúsága, meg A1 a keresztmetszeti felülete, ugye ez egy ilyen kör keresztmetszetű tekercs. És beleteszünk a közepébe ferdén egy másik tekercset, ami kisebb sokkal, így. Ez a kettes tekercs. Ennek N2 a menetszáma, L2 a hossza, A2 a keresztmetszeti felülete. És mondjuk ez a szög is megvan adva, a kettő közötti szög, ez alfa. Ezek a geometriai adatok, ezeket várjuk, hogy megjelenjen majd a kölcsönös induktivitás képletében a végén. Hogyan kell kiszámítani egy ilyennek a kölcsönös induktivitását? Most már tudjuk, hogy két megoldási módunk is van. Vagy az egyikbe képzelünk bele egy áramot, és végig számoljuk az egész lánccal, a lépésekkel, vagy a másikba. Tehát első eset, tehát első módszer az az, hogy így csak így vázlatosan lerajzolom a két tekercset, így néznek ki, hogy a kettesben képzelünk egy áramot, elképzeljük, hogy a kettesben folyik áram, és onnantól számoljuk végig ezt az egész láncot. Tehát elképzeljük, hogy itt folyik áram, akkor az ugye létrehoz mágneses teret, az valami ilyesmi. Ez tragikus, ez nagyon rossz hír, mert ez olyan, hogy ennek kéne kiszámolni a fluxusát az egyes tekercsben. Hogy ennek az egyes tekercsnek az egyes ilyen kis hurkait, összesen hány erő van a döfiát. Borzalmas, mert közben ez egy egyáltalán nem homogén tér, látják, hogy itt közben. Tehát ki kéne számolni, hogy ezeket a felületeket összesen hány erővonal döfi át. Stb. Nagyon nehéz számolás. De szerencsére kipróbálhatjuk fordítva is, mert azt tudjuk előre, hogy ugyanaz a szám jön ki. A fordítva az azt jelenti, hogy az egyes tekercsben képzelünk el áramot, tehát ebben folyik az áram, akkor ugye az erővonal kép az így néz ki. Tehát ennek is ronda az erővonal képe, mert ez is tekercs, ez tök ugyanolyan ronda, mint ezé, de abban a térrészben, ahova a másik szereplőt betettük, ott pont gyönyörű. Mert itt, ebben a másik tekercsnek a helyén, itt a másik tekercsnek a helyén, itt pont homogén tér van.
ez nagyon szerencse. Tehát, ugye tehát az a helyzet, hogy az egyes tekersben képzeltük el az áramot, az létrehoz egy mágneses indukciót, és erről a mágneses indukcióról rögtön tudjuk, ezt amper törvénnyel, ez volt az egyik alapeset, visszalapozhatnak a füzetbe, hogy szolenoidnak a mágneses tere, hogy az N-szer I per L, de hát hogyha a B-t, az indukciót számoljuk, akkor még egy μ0-t oda teszünk, itt mondjuk tegyük fel, hogy levegő van csak, tehát μ0-szor N-szer I per L, N1-szer I1 per L1, ahol ezek az adatok jönnek be, mert a mágneses teret számoltuk ki. Most már tudjuk ezt a mágneses teret, és szerencsére, ahol kiszámoltuk, ott ez a képlet igaz is. Tehát ahol szükségünk van, ott ez a képlet igaz. Ez mekkora indukciót, mekkora fluxust hoz létre a kettes tekercsbe, φ1,2. A kettes tekercsben ez mekkora fluxust hoz létre? Azt kell megszámolni, hogy összesen hány erővonal döfi át ezt a kettes tekercset. De ez a kettes tekercs szerencsére homogén térben van. Tehát így van felnagyítva a dolog. Itt mennek az erővonalak. Ezt az adott mágneses indukciót meg kell szorozni egy ilyen felülettel. A felület az A2. Tehát egy ilyen A2 felülettel. Ezzel csaltunk, mert a felületnek a merőleges komponensével kéne csak megszorozni ezzelni, az pedig koszinusz alfa szorosa a felületnek, tehát így. És mivel N2 darab ilyen hurok van, még az N2-vel is meg kell szorozni. N2-vel. De ez csak szorzás, itt nem kell semmit integrálni, meg semmit nem kell szenvedni. Tehát behelyettesítjük a B egy helyébe az áramtól függő alakot. Tehát itt vagyunk, hogy a fluxust kifejeztük, és tényleg, csak úgy ellenőrzésképpen, ahogy kell is, az árammal egyenesen, az őt létrehozó árammal egyenesen arányos, ezt várjuk is, mert ettől lesz az, hogyha leosztjuk az árammal, akkor ami marad, az már csak geometriai adat. Tehát kölcsönös induktivitás az a fluxus, amit létrehozott az feltételezett áram per a feltételezett áram, és ami marad, az már csak geometriai adat, de azért kicsit ilyen szebb alakra hozva csoportosítjuk, tehát μ0-szor N1-szer N2 ször A2 ször koszinusz alfa per L1. Ez ilyen egyszerű szorzás, mert mit tudom én, ilyen számolás volt. A másik módszer az embertelenül nehéz lett volna. De szerencsére ugyanaz a végeredmény a két esetben, tehát, hogyha kölcsönös induktivitást kell számolni, az a tanulság, akkor meg kell nézni, hogy a két módszer közül melyik a könnyebb, és azt kell választani. Ugyanaz a végeredmény. Egy másik példát azt nem számoljuk végig, de csak de már nincs rá idő, de legalább megemlítek. Például tegyük fel, hogy a következő a kérdés. Számolja ki ennek a geometriának a kölcsönös induktivitását. Itt van egy végtelen hosszú, ez végtelen hosszú, egy végtelen hosszú vezeték, meg van egy négyzet alakú vezeték. Összesen ezek vannak megadva, hogy A meg B, ezek az adatok. Semmi más nincs megadva. Hogyan lehet egy ilyennek nekiállni? Először is hol van itt a hurok? Ezt a hurkot könnyű látni, a másik hurkot nem könnyű látni, mert ez egy végtelen hosszú vezeték. Akkor az ember úgy oda képzel hozzá a végtelenbe jó messze valamit, ami úgy visszakanyarodik és itt záródik, ami miatt itt folyhat áram. Tehát zárt áramkört képzel hozzá, és akkor jó messze vannak a többi részei. Tehát ez lesz az egyes hurok, ez lesz a kettes hurok. Első módszer
az az, hogy mondjuk a kettes hurokban folyatjuk az áramot, és végig játsszuk az egészet. Tehát ebben a kettes hurokban folyik I2 áram, és az a helyzet, hogy egy négyzet alakú huroknak a mágneses tere az elég hosszadalmas azt kiszámolni, pláne, hogyha az ember mindenhol akarja kiszámolni. Itt sajnos úgy gyakorlatilag mindenhol ki kell számolni, mert a másik hurok, aminek a belsejében a fluxus ki akarjuk számolni, az jó nagy. Szóval ez embertelen. Tehát itt is ugye első probléma az, hogy már magában a négyzet alakú hurok belsejében se homogén a tér. Tehát nem egyenletes. Szép szimmetrikus, de nem egyenletes. Tehát ez nagyon... És utána... annak a fluxusát kell kiszámolni a nagy hurokra. Nagyon nehéz számolás. Hosszadalmas, nem szeretjük. A második módszer az itt annyira nagyon azért nem kellemes, mint az előbb volt, de sokkal könnyebb, mint... Tehát itt is ketté válik egy nagyon könnyű, meg egy nagyon nehéz számolás. A második módszer az ugyanis az, hogy az egyes hurokban, azaz a végtelen hosszú vezetőben folyatjuk az áramot, és megnézzük, hogy az a kettesben milyen fluxust hoz létre. A kettesben nem folyik áramot, csak fluxus jön létre. Ez könnyebb. Sok, és ezt visszük végig, tehát az egyes hurokban feltételezzük az áramot, az milyen mágneses teret hoz létre, ugye itt létrejönnek erővonalak, azt emlékezhetnek rá, hogy hosszú egyenes vezető körül ilyen körkörös erővonalak jönnek létre, és azok egyre távolodva a vezetőtől egyre gyengébb teret jelképeznek. Tehát itt az erővonalak valahogyan úgy néznek ki, hogy egyre ritkábbak, ahogyan a távolságot növeljük a hosszú egyenes vezetőtől. De minden esetre ez nem olyan szörnyű számolás. Tehát itt a kölcsönös induktivitásnak a kiszámolása sokkal fájdalommentesebb, mint itt. Ezt mondom, itt most nincs idő végig nézni, de ha valakit érdekel, ezt úgy gondolkodjon el rajta, vagy próbálja meg kiszámolni, nem nehéz. Ha nagyon elakadnak, akkor majd szóljanak, de ez jó gyakorlás, ezt megpróbálni kiszámolni. Integrálni azt kell hozzá azért. Jó, akkor le is járt az idő, akkor majd innen folytatjuk.